Kegyelem, békesség és irgalom adassék nékünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 135. Zsoltárunk első versének éneklésével magasztaljuk Istenünket. A 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 488. számú dicséretünk első három versének éneklésével. A 488. számú dicséretünk első verse így kezdődik: szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem, három személyben áldott egy Isten. Szent vagy, szent vagy, két a szentek áldnak, koronájukat letészik te előtted. Angyal és eregek térdelve imádnak, ki voltál vagy, nem érsz soha véget. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, földéköd bár elfed, és bűnös szem nem látja dicsőségedet. Csak te vagy szent Isten, és senki kívüled, teljes hatalmú szentség szereted.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A mai napon a Heidelbergi KT 37. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a harmadik parancsolathoz kapcsolódnak, és a következőképpen hangzanak. Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is az Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten ígéjén alapszik, és ezért az Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illeti meg egyetlen más teremtményt sem. Hitvallásunk tanítása után a Bibliából olvasok a testvéreknek Mózes első könyvének 39. fejezetéből, a 39. fejezet első versétől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, a szentek is leborulnak te előtted, imádva téged, leteszik koronájukat, elismerve a te hatalmadat, nagyságodat, végtelenségedet, és így szeretnénk ahhoz a mennyei Isten tisztelethez csatlakozva most mi is meghajolni te előtted, szívünkben, lelkünkben, teljes alházatossággal, elismerve azt, hogy egyedül te vagy az, aki méltó vagy a tiszteletre, a leborulásra, az imádatra, mert te vagy az, aki bennünket szeretsz, mert te vagy az, aki a te szeretetedet és hatalmadat megmutattad nekünk a te fiadban, Jézus Krisztusban, mert te vagy az, aki ezt a világot teremtetted, fenntartod, és te vagy az, aki a te híveidet minden bizonnyal üdvözíteni is fogod. Szeretnénk így meghajolni te előtted, hálaadással mindazért, ami mögöttünk van, könyörögve mindazért, ami előttünk van. Úrunk, forduljál hozzánk, és a te nagyszerű hatalmadban engedj most részesülni bennünket. Gyógyítgasd a mi szívünket, lelkünket, hogy gyógyulhasson a mi életünk is. Beszélj a mi szívünkre, hogy még inkább megszeressünk téged, és még nagyobb odaszánással borulhassunk le te előtted. Hadd lássuk meg azt, hogy te szent vagy, és hadd értsük meg azt is, hogy nekünk is szenteknek kell lennünk. Kérünk, maradj közöttünk, maradj velünk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és hadd köszöntjük ezen a vasárnapon különös szeretettel is mindazokat a gyermekeket, ifjakat, akik iskolát kezdtek az elmúlt hetekben, és azt kérjük tőlük, mivel készültek arra, hogy ma szolgálnak közöttünk, hogy ezt az ő szolgálatukat most hozzák ide a gyülekezet elé.
Siklós József, 12 ígéret. Az emberekben bárki csalódhat. Kér tőlem hittel, mindig kapsz jókat.
Pusztító méreg, sejteken áthat? Megóv hatalmam, semmi sem árthat.
Látszat, hatalom, halál, enyészet, kié a fiú, azé az élet.
Erőt korlától tudásod véges, számodra minden híd lehetséges.
Tövissel sebez a világ téged, tőlem kapsz teljes mély békességet.
Tanúim lesztek, ehhez erő kell, felruház lelkem fentről erővel.
Egyedül este ajtót bezárván, hidd el, nem hagylak sohasem árván.
Kérdések jönnek majd egyre másra, lelkem elvezet az igazságra.
Szabaddá tenni nem tudod magad, higgy a fiúban, úgy leszel szabad.
Kicsiny kis nyáj, ne félj! Erő ortád, túl a mulandón téd az ország.
Nem jönnek mindig derű szép napok, de minden napon veletek vagyok.
Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát, és el is bocsátjuk őket a megfelelő termekbe. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Isten tiszteletünk folytatásában. A már olvasott szakaszból, Mózes első könyvének 39. fejezetéből, a 6. vers végétől következőleg. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, háj velem. Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének. Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el azt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta háza népét, és ezt mondta nekik, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúfát ez bennünket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, és futásnak eredt, kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragira gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Kedves testvérek, talán már első olvasatra is föltűnik a gyülekezet számára az, amit a kezünkbe véve még inkább láthatunk ebben a szövegben József személyével kapcsolatosan és az ő történetének leíratában, hogy tudnélik többször előfordul a szövegben ez a szófordulat, de az Úr Józseffel volt. Minden bizonnyal a héber nyelv törvényei szerint is, ha valamit többször elhangzik egy szövegbe, és többször elmondunk, az azt jelenti, hogy annak különös hangsúlyt akarunk tulajdonítani. Talán jobban ismerjük ezt a nyelvtörvényt az Új Szövetségből, ahol Jézus Krisztus így vezeti be több gondolatát, mondatát, bizony, bizony mondom néktek. Nem azért volt, mert Jézus dadogott, hanem azért, mert a nyelvtörvényei szerint ő valami fontosat mondott, és ezt ezzel szerette volna aláhúzni, hogy most különösképpen is figyeljetek. Amikor József történetét olvassuk, akkor ez az ismétlés erre a mondatra, erre a gondolatra esik újból és újból, de az Úr Józseffel volt, és szerencsésé áldottá tette Józsefet. Józseffel nagyon sok minden történt az élete folyamán. Röviden összefoglalva, a kút mélyétől a csillagos égig mindent megjárt József. Többször volt élete végveszélyben, kilátástalan helyzetben, máskor azonban nagy magasságok között, dicsőségben, hatalmas felelősséget hordozva gyarapodott, gazdagodott. A Szentírás azonban József életútját elénk állítva nem a magasságot és nem a mélységet húzza alá, hanem azt emeli ki József történetéből és életéből, mint egy a legfontosabb gondolatként és tényként, hogy az Úr vele volt. A Szentírás megérteti velünk, hogy Józsefnek mind a mélységekben, mind a magasságokban az életére ez a tény ad magyarázatot. A viselkedésének okait itt kell kutatnunk, de az Úr Józseffel volt. Itt kell keresnünk az ő megvigasztalódását, hiszen többször is előfordult életében az, hogy a magasságból zuhant a halál közeli mélységekbe. Apja szerető közösségéből, a pusztai kút fenekére, ahonnan nem volt kiút, vagy éppen Potifár házának felügyelőjeként az egyiptomi börtön legmélyére, ahonnan talán mindannyian érezzük és sejtjük, túl sok reménysége nem lehetett a szabadulásra. József idegen volt Egyiptomban, és egy idegent a társadalom különösképpen is felejt, ha az a börtön mélyén csücsül. Ott már nem foglalkozik vele senki sem, de élete újból és újból megépült, és az ő életének titkát, az ő felállásainak a titkát, az ő vigasztalását, az ő holnapját a Szentírás mindig ebben összegzi előttünk, de az Úr Józseffel volt. József életének különlegessége tehát nem a magasság és a mélység, hanem Isten döntése. Isten elkötelezte magát József mellett, tudnélik úgy, hogy én vele leszek. Ma úgy mondhatjuk, és így fogalmazhatjuk, hogy Isten megkülönböztette Józsefet. Különös módon bánt vele, nem úgy, ahogy a testvéreivel, nem úgy, ahogyan az egyiptomiakkal, hanem egészen személyes megkülönböztetésben részesítette Józsefet. És ez az Istentől jövő döntés, az Isten megkülönböztetése, végig kísérte Józsefet egész életútján. Amikor József életének a titkait keressük, akkor itt kell kutakodnunk. Ebben a rajta kívülálló döntésben. És amikor azon morfondírozunk, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki újból és újból megmenekül, hogy valaki a nullából, a mínuszból mégis új életerővel, új lelkesedéssel hatalmassá válik, akkor ebben József életét szemlélve mindenképpen Istent kell, hogy meglássuk. Kedves testvéreim, minden ember életének vannak mélységei, és minden ember életének vannak magasságai. Soha nem tudhatjuk azokat a mélységeket járva, amelyekben éppen benne vagyunk, hogy vajon azok-e a legnagyobb nehézségek és a legnagyobb mélységek, amelyeket életünk folyamán meg fogunk járni. József sem tudhatta a kútban, ott a puszta közepén, elhagyatottan, hogy vajon lesz-e ennél még nagyobb veszedelem és veszteség az ő életében. És minden magasság is olyan a mi életünkben, hogy nem tudhatjuk, nem jutunk-e valaha még magasabbra. Apja házánál magasabbra talán nem vágyott József. Aztán, amikor a kútból fölemeltetett Potifár házának felügyelőjévé, akkor messze túlszárnyalta mindazt, amit talán elmert gondolni. És aztán később, amikor az egyiptomi börtön mélyéből felemeltetik, és Egyiptom főembere lesz, a fáraó után az első, akkor még magasabb helyre kerül. Hogyan bírhatja ki ezt az ember? Hogyan történhetett meg az, hogy ez a József mégsem változott meg? Hogy nem keseredett meg? Vagy nem vette föl a meggazdagodó emberek allűrjeit? Mindenre ez a háttér ad nekünk választ, de Isten Józseffel volt. Isten Józseffel volt, megkülönböztette őt, így kísérte és így vezette József életét. Tudjátok, testvéreim, ma is ez a döntő kérdés. Az emberek úgy határozzák meg az életet, úgy beszélnek a saját életükről, mindannak a fényében, ami magassága és mélység körülvette őket. Ez a mérték. De most Isten igéje tovább vezet bennünket, és azt mondja, hogy a mi életünk vigasztalása, a mi felállásunk titka, az lehet, hogy az Úr velünk van-e. És minden körülmények között, mélységben és magasságban egyaránt ez a döntő kérdés, hogy az Úr velünk van-e. Kedves testvéreim, Isten titkáról beszélünk itt. Arról a titokról, amelyben nem látunk bele, és arról a titokról, amely titokban József sem látott bele. Félreértés ne essék, Isten Józsefet nem azért különböztette meg, mert József olyan jó ember lett volna. József azért lett megkülönböztetett személyé, mert Isten így döntött. Jóval azelőtt, hogy József megszületett volna. Isten úgy döntött, hogy József mellett elkötelezi magát. Szeretnénk mi is, ha az Isten elkötelezné magát mellettünk. Főleg, amikor ilyen történeteket olvasunk, hogy József jó szerencsés lett, és egyre följebb, és egyre többre jutott. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy az Isten elkötelezését ki lehet valamilyen módon harcolni. Én el tudom érni azt, hogy az Isten elköteleződjék mellettem. Általában úgy gondolkozunk róla, mi, akik a fogyasztói társadalomban élünk, hogy nekünk ezért valamit le kell tenni az asztalra. És bizony, ha eleget teszek le az asztalra, az Isten is viszonozni fogja ezt. Sajnos még sokszor a leghívőbb hívőbbek is így gondolják. Ha majd megtérsz, az Isten meg fog áldani. Ha majd bűnbánatot tartasz, az Isten meg fog rajtad könyörülni. Föl fog téged emelni. Hangzik sokszor tanácsok sokasága. Gyere el a templomba, majd meglátod, hogy az Isten meg fog áldani. Testvérek, Isten elkötelezését, amellyel ő elkötelezi magát bizonyos emberek mellett, nem lehet megvenni, és nem lehet megváltani. József sem vásárolta magának ezt az elkötelezést, és József sem kivívta magának ezt az elkötelezést. Ez az elkötelezés József születése előtt, más helyütt azt mondja a Szentírás, a világ alapjainak felvettetése előtt megtörtént az Isten részéről. Isten szeretne ma bennünket arra tanítani, hogy semmit ne tegyünk azért, hogy az Isten elkötelezését megvásároljuk magunknak. Szeretne bennünket arra emlékeztetni, hogy az ő döntését semmivel nem vagyunk képesek befolyásolni. Isten döntése szent döntés. Nem most születik, nem ma születik felőlünk, hanem megszületett valamikor nagyon régen, amikor még nem éltünk, amikor még ennek a világnak az alapjai fel sem vettettek. Az Isten elkötelezte magát arra, hogy megkülönböztetetten fog bánni bizonyos emberekkel, az övéivel. Akik az övéi vagyunk, tudjuk, hogy ez a mi megkülönböztetettségünk nem azért van, mert erre rászolgáltunk. Sőt, minél idősebbek vagyunk, minél inkább megismerjük az ige titkait, annál inkább rácsodálkozunk arra, miért engem választott az Isten, és miért engem különböztet meg az Isten. Testvérek, akik úgy érzik, hogy hitben járnak, akik úgy érzik, hogy az Istent szeretik, adjanak ezen a mai vasárnapon hálát Istennek hatványozottan azért, hogy az Isten megkülönböztette őket. És ezt a megkülönböztetést megmutatta abban, hogy élő hitet ébresztett bennünk. Hogy képessé tett bennünket arra, hogy őt meglássuk, hogy őt megszeressük, és hogy neki bizalmat adjunk. Mindig kísérti a hívő embert is, hogy magáért, a maga jóságáért véje az Isten kegyelmét elérhetőnek. Nem te érted, nem azért, amit te tettél, hanem egyedül az Isten szeretetéért, vagy az, aki vagy. Akik pedig úgy érzik, hogy még nem járnak ebben a gyülekezetben és ebben a közösségben élő hitben, akik úgy gondolják, hogy ők még nem tudnak annyira bízni az Istenben, hogy egész életüket rábízzák, azok pedig értsék meg, hogy az Isten az ő megkülönböztetett szeretetével fordul csak ezen a mostani vasárnapon is oda hozzánk. Sokszor elmondjuk ezt, sok helyen lehetne tölteni egy vasárnap délelőttöt, de akiket Isten ide von, idehoz, bármilyen apropót fölhasználva, azok érezzék és lássák meg azt, hogy az Isten megkülönböztetetten bánik velem. Hogy az Isten valamiért úgy akarja, hogy én itt legyek, az ő közelébe. És ez egy csodálatos dolog. Ezáltal mélyülhet a mi kapcsolatunk az Istennel, és növekedhet a mi bizalmunk az ő irányába. De nézzük csak meg, hogy hogyan is néz ki József élete. József élete, testvéreim, egy becsületes és igaz élet. József fedhetetlen ember volt. És ez még inkább abba az irányba terelni a mi gondolatainkat, hogy azt gondoljuk, hogy na ezért szerette őt az Isten. És ezért különböztette meg. És még inkább arra vinni a mi gondolatainkat József életének a felületes olvasása, hogy legyünk jók mi is, legyünk erkölcsös emberek mi is, és majd az Isten ezért cserébe szintén jót fog velünk cselekedni. Látjuk azt, hogy sokszor a keresztény politika pusztán erre akarja ösztönözni az embereket, mert nem látják a titkát a dolgoknak. Sokszor halljuk ezt, hogy jó lenne végre egy erkölcsös országban élni. Tanítsuk az embereket az erkölcsre, és ha majd erkölcsösek leszünk, akkor a magyarok istene még talán meg is fog bennünket áldani. Ha tisztább életet élünk, a jobb törvényeket hozunk, akkor majd Isten is másként fog felénk fordulni. Sokszor mi is így gondoljuk. De nézzük meg, hogy honnan származik József erkölcsös élete. A családi házból hozta ezt magával? Bizonyára vannak olyan normák, amelyeket a családi házból, a családi sátorból, hogy stílszerű legyek, hozott József magával. De sokkal inkább úgy látom, testvérek, hogy József azért lett olyan ember, amilyen lett, mert lekötelezettje lett annak az Istennek, aki elkötelezte magát József mellett. Az Isten volt az, aki először lépett József felé, és József volt az, aki az ő egész életével válaszolt az Istennek. József élete válasz Istennek arra és azért, amit Isten vele tett. Nagy kérdés, hogy honnan származik az emberek között az erkölcs. Hiszem, hogyha valaki megérti azt, hogy az Isten mit tett értem, hogy az Isten hogyan kötelezte el magát mellettem, akkor az maga is elkötelezettjévé válik az Istennek. És tudjátok, aki elkötelezettjévé válik az Istennek, annak az embernek van, kell, hogy legyen erkölcsi tartása. A mai világ legnagyobb hazugsága, legnagyobb becsapása, hogy nem vár el erkölcsi tartást azoktól sem, akik magukat Isten követőinek, Jézus tanítványainak vallják. Ahogyan József idejében József megkülönböztetettsége nem jelentette azt, hogy nem esett kísértésbe, úgy ma sem gondolhatja egy keresztjén sem naívan, hogy az élete nem fog különböző kísértések közé sodródni. Naívság azt gondolni, hogy Isten elkötelezése mellettünk azt jelenti, hogy mi csillagösvényen járunk, ahol minden szép és örökzöld, amelyben nincsenek kísértések, próbák vagy megpróbáltatások. József az Úr elválasztottja volt, az Úr megkülönböztetettje volt, Isten mégis megengedte, hogy József megpróbáltassék ott Egyiptomban, méghozzá nem is akár hogyan. Ez a József egy jóképű gyerek volt, azt olvassuk róla, szép termete és szép arca volt. Nem nagyon szokott a Biblia ilyen jellegű jelzőket használni, József kivételes ember ebből a szempontból is. És azt olvassuk, hogy egyiptomi urának felesége szemet vetett Józsefre. József sok mindent tehetett volna. Élhetett volna az asszony ajánlatával, minden bizonnyal el lehetett volna rejteni. Sok mindent tehetett volna József. Mégis a Szentírás azt mondja nekünk, hogy ő egy dolgot tett, ebben a kísértésben megállt. Megállt. Azt mondta ennek az asszonynak, hogy nem teheti meg ezt a gonoszságot sem az ő urával, sem az ő Istenével. Elképesztő az az erkölcsi tartás, amelyen József megáll, és az, ahogyan ő érvel. Kedves testvéreim, ez nem abból jön, hogy József olyan karakán fickó volt, hogy őt így tanította az apja, hanem abból jön, hogy a szívében Isten elkötelezettje volt. És ő nem akarta az Isten szívébe írt törvényét megsérteni. Az erkölcs egy szüntelenül változó valami. Ezt, akik idősek ebben a gyülekezetben, megélik és látják. Mit volt szabad régen, és mit szabad ma? Hogyan öltözködtek régen, hogyan öltözködtek ma? Hogyan beszéltek régen, hogyan beszélnek ma? Hogyan néztek ki családi kapcsolatok régen, hogyan néznek ki ma? Az erkölcs szüntelenül változik. De József erkölcsi tartása nem a kor erkölcsi tartása volt, hanem az Isten felé elkötelezett ember erkölcsi tartása volt. Az nyilvánult meg József életében, hogy ő kinek a szolgája. Nagyon érdekes, hogy amikor oda került Potifár házába, akkor Potifár ezt rögtön észrevette. Azt mondja Potifárról az írás, látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Milyen érdekes, hogy Potifár tovább látott Józsefnél, és látta József viselkedésében, erkölcsi tartásában, a forrást, a hátteret, az élő Istent, azt az Istent, akit Egyiptomban nem imádtak, azt az Istent, akiről Egyiptomban nem is gondolkozott senki. József bizonyára elmondta, rabszolgaként is, hogy ő kinek a szolgája, hogy ő az Isten elkötelezettje, és azt olvassuk, hogy látta az ő ura azt, hogy ez az Úr, akit József szolgál, ez milyen Úr. Kedves testvéreim, a hívő embernek tudnia kell azt, amelyre a Biblia is emlékeztet bennünket más helyeken szép számmal, hogy a dolgok ott a szívünkben dőlnek el. A mi viselkedéseink, a mi tartásunk, a mi beszédünk, az a szívünkből fakad. Azt olvassuk, hogy Józseffel volt az Úr, József pedig lekötelezettje lett az Úrnak. És ez a belső tény, ez hatott kifelé. Ez jött és áradt keresztül József viselkedésén, cselekedetein, mindazon, amihez hozzáfogott, látták az emberek. Hogy kicsoda az az Isten, akit József szolgál. Nos, testvéreim, azt mondtuk, Isten megkülönböztetését kivívnunk nem lehet. De mégis jó reménységben vagyunk mindannyian, akik ma itt vagyunk afelől, hogy az Isten megkülönböztetetten bánik velünk. És ez az isteni megkülönböztetés, amelyet ő nem a mi érdemeinkért, hanem ingyenvaló kegyelméből gyakorol fölöttünk, ma arra kell, hogy indítson bennünket, hogy a szívünkben még inkább elkötelezzük magunkat az Úrnak. Hiszem azt, hogy minden változás a mini társadalomban, a nagy társadalomban is akkor kezdődhet el, ha elkötelezettjeivé és lekötelezettjeivé válunk az Úrnak. Akkor lesz erkölcsi tartásunk a családban, akkor lesz erkölcsi tartásunk a munkahelyen, akkor lesz erkölcsi tartás ebben az országban, hogyha fölismerjük az Isten különleges szeretetét, és erre a szeretetre mi teljes szívből odaszánjuk magunkat. Majd ez kényszeríteni fog bennünket. Kényszeríteni arra, hogy minden kísértésben megálljunk, igaz módon, úgy, ahogyan megállt József is. Segítsen az Úr bennünket, hogy a szívünk mélyén, ezen a mostani vasárnapon is megszülessen talán először vagy újra az a döntés, hogy a tied akarok lenni, Uram, mert te döntöttél mellettem, és könyörüljön meg az Úr rajtunk, hogy amikor különböző kísértésekbe esünk, amikor megpróbáltatunk, akkor ez a mi belső elkötelezésünk emeljen bennünket föl. Azt lehetne mondani, hogy ez a József talán egy butaságot csinált, mondhatnák rá az emberek, mert nézzük meg, hogy a nagyhatalmas erkölcsi tartásának mi lett az eredménye, az, hogy landolt az egyiptomi börtönben. Hát nem egyszerűbb lett volna együtt lenni azzal az asszonnyal? De biztos emberileg sokkal egyszerűbb lett volna, és megúszta volna József, lehet, hogy csak ideig, óráig ezt a dolgot. De nézzétek, hadd kérjelek benneteket, olvassátok a Szentírást, onnan az egyiptomi börtönből József útja elvezetett a fáraó palotájáig. Miközben úgy tűnik, hogy az az egyiptomi börtön újra egy lejtő, újra egy szakadék, az Isten, aki elkötelezte magát József mellett, úgy rendezi, hogy abból a szakadékból József még magasabbra lépjen. Nem tudhatott te se, meg én sem, hogy az Isten mellett való hűség milyen szakadék felé fog vinni. Azt mondja a Szentírás, hogy ezekben az utolsó időkben azok, akik Istent vallják, Jézus Krisztus követik, számolhatnak arra, hogy üldözni fogják őket. De mi tudjuk, hogy ez a szakadék nem a végállomás, hanem a mi Urunk és Istenünk föl fog bennünket emelni, és föl fog bennünket magasztalni. Én hiszem, hogy akik Isten nevéért szenvednek üldöztetést, akik Isten nevéért, az ő érette vallott bizonyság tételért, e világban kivettetnek, azokat Isten még inkább fölemeli, és megmutatja számukra azt, hogy mekkora az ő hatalma és mekkora az ő igazsága. Testvéreim, nem arra vágyunk, József életében ez megtörténhetett így, hogy még nagyobb magasságokba jussunk. És nem ezért szolgálunk Istennek, hogy ő emberileg egyre följebb és följebb emeljen bennünket. Mi azért szolgálunk Istennek, mert nem érdemeltük meg azt, hogy az ő tekintetét reánk vesse. Mi azért szolgáljuk őt, mert az, hogy felénk fordult, fölülmúlt mindent, amit mi életünkben valaha is az Isten elé letehetnénk. Ha az Isten úgy méltat bennünket, hogy fölemel, vagy még följebb emel, arra bizonyára megvan az ő bölcs végzése, és annak bizonyára ő benne keresendő az oka. Egy dolgot azonban tudhatunk. Amit megmondtak annak idején azok a fiatalok is, akiket a babiloni birodalomban a kemencébe készült vettetni az uralkodó hitükért és Istenbe vetett bizalmukért. Mi egy dolgot tudunk, hogy az Isten fölemelhet bennünket, de ha nem tenné is, mi akkor sem fogjuk őt megtagadni. Ha nem tenné is, akkor is hűségesek vagyunk hozzá. Ha legalul a szakadék mélyén kell ezt a földi pályafutást befejezni, mi a mellettünk elkötelezett Istent akkor sem fogjuk megtagadni. Segítsen meg ebben az Úr bennünket, mindannyiunkat, akár magasságokban, akár mélységekben járunk is. Meglássuk az ő kegyelmét és szeretetét, és még inkább odaadjuk magunkat neki. Amen. Kedves testvéreim, a 272. számú dicséretünk első versét énekeljük most. A 272. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.
Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedvenék itt tartja.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért a te döntésedért és elkötelezésedért, amellyel döntöttél mellettünk. Köszönjük, hogy ennek jelét adtad, amikor elküldted a te fiadat ebbe a világba, érettünk és miattunk, hogy nekünk ő érette és ő általa örök életünk lehessen. Köszönjük a te fiad halálát, és köszönjük a te megengesztelődésedet, mennyei édesatyánk. Hadd dicsőítsünk téged azért, hogy most ezen a vasárnapon arra tanítasz és emlékeztetsz bennünket, hogy mi megkülönböztetetten bánsz velünk is. Köszönjük, hogy elmondhatjuk ezt, hiszen ígédet engedett hallanunk, és ahogy ígédben kijelented az élő hit, a te ígéd által születik a mi szívünkben, szent lelked közben járásával. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy megbecsüljük mindannak a jelét, aminek jelét ebben az órában is adod, és könyörülj meg rajtunk, hogy a te elköteleződésed bennünk is döntést szüljön. Könyörülj meg rajtunk, hogy életünknek minden dolgában, de egész életünkkel hadd szálljuk magunkat oda neked teljes egészében. Könyörülj meg rajtunk kísértéseinkben, ennek a világnak sok-sok kihívása között, hogy el ne keseredjünk és el ne forduljunk tőled, hanem ahogyan te szent vagy, úgy hadd tudjunk mi magunk is szentek lenni, és szent döntéseket hozva szent életet élni a te színed előtt. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor csak embereknek akarunk élni. Bocsáss meg, hogy sokszor döntéseinket azért hozzuk úgy, ahogy hozzuk, mert az embereknek elég annyi is. Bocsáss meg, hogy máskor téged akarunk megvásárolni. Tisztogass meg a mi gondolatainkat, és taníts meg bennünket az önzetlen, tiszta életre, amelynek a középpontjában te állsz és a te dicsőséged. Köszönjük, hogy te hűséges vagy. Taníts bennünket, hogy mi is hűségesek legyünk te hozzád. Így kérünk különösen azokért, akiket most mélységekben járatsz, és akik talán csak a kilátástalanságot látják maguk előtt, és nincsen semmi reménységük. Taníts bennünket, hogy hadd tudjunk fölnézni te reád, akinél ott van a szabadítás, és aki ezt meg is adhatod nekünk szabad kegyelmedből. De taníts úgy is tekinteni te reád, hogyha nem tennéd meg, mi akkor is hűségesek maradjunk. Köszönjük, Urunk, neked, hogy te erre meg tudod adni az erőt. Így kérünk most azokért a testvéreinkért, akik nehéz körülmények közé jutottak, akár anyagilag, akár egészségileg, akár emberi kapcsolataikban, könyörüljé meg rajtuk. Hadd tudjanak előtted alázattal könyörögni a szabadulásért, hogy te megszabadíthassad őket, és mi is könyörgünk ő érettük, hogy emlékezzél meg róluk, egyen-egyenként minden gyülekezeti tagról, te ismered és tudod a mi szükségeinket, Urunk. Könyörülj meg rajtunk. Rád bízunk életünket az elkövetkezendő héten. És arra kérünk téged, hogy abban a környezetben, ahol élünk, ahova helyeztél bennünket, mutasd meg életünkön keresztül magadat. Ahogyan Józsefre nézve Potifár látta az Urat, taníts bennünket úgy élni, hogy a mi életünkre nézve is emberek megláthassanak téged, a szabadítót, a vigasztalót, az egyetlen megoldást. Köszönjük, hogy mindez lehetséges azért, mert te döntöttél. Légy áldott. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hű az Úr, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Néhány hirdetést hadd hozzak ide a testvérek elé. Hirdetem, hogy ma délután 3 órai kezdettel az ifjú és kisgyermekes házas párokat várjuk bibliaórára. Gyerek megőrzés lesz párhuzamosan, tehát így szabad jönnünk. Ma délután 5 órai kezdettel a gyülekezet hitoktatóit és gyermekmunkásait várjuk egy megbeszélésre. Hirdetem az énekkar jelenlevő tagjainak, hogy Isten tiszteletünk után énekkari próbát tartunk, de egyúttal kérem a jelenlévő presbitertestvéreket, hogy egy rövidke megbeszélésre maradjanak majd itt a lelkészi hivatalban. Jövő héten, kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát ima közösséggel, pénteken ifjúsági bibliaórát tartunk este 6 órai kezdettel, majd vasárnap 9:30-kor a szokott rendszerint Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteleteket. Hirdetem a testvéreknek újólag a konfirmáció lehetőségét. Az tavaly első éves konfirmandusokat ma második évfolyamban várjuk. Pénteken 4 órára várom őket. Az első évfolyamban az azt jelenti, hogy most 7.-8. osztályos gyermekekről van szó, akik még eddig nem jártak konfirmációi oktatásra, pedig várjuk a jelentkezőket. Kérem, hogy ezt rövid úton a lelkészi hivatalban ejtsük meg a jelentkezést. Akik a gyermekeiket, unokáikat megkereszteltették gyermekkorban, arra tettek ígéretet, hogy gyermeküket Isten előtt való hitben fogják nevelni, hitre fogják nevelni, és ennek az egyik nagy állomása a konfirmáció, amikor közel kerülhet már serdülő fejjel egy fiatal Isten igéjéhez, Isten titkaihoz. Nagyon szépen kérem mindazokat, akiket ilyen felelősség terhel, Isten előtti fogadalmat tettek, ne felejtkezzenek meg fogadalmukról, és hozzák, küldjék gyermekeiket. A felnőttek konfirmációs tanfolyama is el fog rövidesen indulni, erre továbbra is várunk jelentkezőket, olyan személyeket várunk ide, akik esetleg gyermekkorukban megkeresztelkedtek, de a konfirmációjuk elmaradt, vagy nincsenek egyáltalán megkeresztelkedve, de szeretnének megkeresztelkedni, vagy más felekezetnél keresztelkedtek meg, vagy esetleg más felekezethez tartoznak, de szeretnének a református egyház tagjaivá lenni. Ezeket a felnőtteket is arra kérem, hogy jelentkezzenek, az ő oktatásuk legkésőbb szeptember végén fog elkezdődni. Ez azt jelenti, hogy hétköznap heti egy esti alkalmat tartunk, és az istentiszteleteken való részvételt kérjük a tanfolyamra jelentkező testvéreinktől. A tanfolyam májusban fog véget érni. Nagyon szépen köszönünk mindenféle segítséget, amellyel a testvérek gyülekezeti életünket támogatták. Ma hónap második vasárnapja van, és a gyülekezeti rend szerint a gyülekezet hitelének törlesztésére adakozunk a kijáratnál elhelyezett két fapersejbe. Örömmel és hálaadással jelentem a gyülekezetnek, hogy az előző havi adományaink összesen 212.195 forintot tettek ki. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket ének szóval zárjuk. A 272. számú dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 272. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt innék is.
Mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt innék is, amelynek íze szívemnek nagy keserűn esnék is, de eltűröm, mert végöröm felváltja ezt végtére. Sok bújt